Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól az örökkévaló hozzánk ezen a mai vasárnap délelőttön, azzal az igével, amit írva találunk, Sámuel első könyve 24. részének 17-től 25-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét Sámuel próféta első könyvéből a 24. rész 17-től 25-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És lőn, hogy amikor elmondotta Dávid e szókat Saul előtt, mondta Saul: a te szavad-e ez, fiam Dávid? És felkiálta Saul, és síra. És mondta Dávidnak: te igazságosabb vagy én nálamnál, mert te jót cselekedtél velem, én pedig rosszal fizettem néked. És te megmutattad nékem a mai napon, minémű jót cselekedtél velem, hogy az Úr kezedbe adott engem, és te mégsem öltél meg engem. Mert ha valaki megtalálja ellenségét, elbocsátja-e őt békében az úton. Annak okáért fizessen az Úr néked jóval azért, amit velem ma cselekedtél. Most pedig, mivel tudom, hogy te király leszesz, és Izraelnek királysága a te kezedben állandó lesz, esküdjél meg nékem most az Úrra, hogy én utánam nem fogod kiirtani maradékomat, és nevemet nem fogod kitörölni atyám házából. És Dávid megesküvék Saulnak. És Saul elméne haza, Dávid pedig és az ő emberei felmenének az ő erősségükbe. Eddig Istennek írott igéje. Krisztusban szeretett testvéreim, Sámuel könyve révén, amelyet ha valaki a református bibliaolvasó kalauz szerint olvassa naponta a Szentírást, akkor már egy jó ideje Sámuel próféta első könyvét olvassuk. Nos, Sámuel könyve révén Izrael korai királyságának történeti idejébe nyerünk bepillantást. Vannak, akik a királyságok könyvéről beszélnek az írás kutatók közül, és azt mondják, hogy 4 ilyen könyv van benne, csak más néven az Ószövetségben, nevezetesen Sámuel első és második könyve, igazából a királyságok első és második könyve, és a ma királyok első és második könyve néven ismert szentírási könyvek pedig ezek a harmadik és a negyedik könyvek. Ugyanis ha valaki olvassa valóban, akkor itten a bírák kora után kialakuló új államformáról tudósít, és ebben a küzdelmekről, a királyság megalakulásától el egészen aztán az ország ketté szakadásáig, később pedig a királyságnak a megszűnéséig is. Ez a rész, illetve ez a könyv, amiről most olvasunk, valószínűleg Dávid király uralkodásának az utolsó éveiben, vagy pedig az ő fia Salamon királysága alatt keletkezett, körülbelül Krisztus előtt 1000-ben, hogy képben legyünk, ha valakinek nem mond a királyi névhez kötött idő valamit. Tehát erre az időre tehető ennek a könyvnek a keletkezése, és ez a könyv nem csak attól szép, testvéreim, hogy leírja, ha jobban tetszik, úgy történelmileg dokumentálja az Isten ószövetségi népének a történetét, illetve a történelmének egy szeretét, hanem attól, ahogyan leírja, nevezetesen egy olyan történelem szemléletet hoz elénk, amelyben a szemben a mai történelmi szemléletünkkel nem csupán események, személyek és nagy történések vannak benne, hanem benne van az a látásmód, nevezhetnénk így, a történelem Isten szerinti látásmódja, amelyben újra és újra előkerül, hogy Isten hogyan van jelen a történelemben, és néha a történelmet formáló embereknek az életében is. Tehát ezek a bibliai könyvek nem csak a történelemről beszélnek, hanem arról, hogy az Isten akarata hogyan teljesedik ki az ő örökkévaló kijelentése alapján. Az emberek változnak, meghasonlanak egymással, meghasonlanak önmagukkal, rég megtagadják fogadalmaikat, Királyok felemelkednek és alászállnak, királyi házak megszűnnek, vagy éppen imádkoznak, ahogy itt hallottuk Saul király is, hogy ha majd Dávid te leszel a király, akkor az én utódaimat kíméld meg. De Isten és az ő ütterve végig megy töretlenül. És az Istennek éppen az a csodája és hatalma, hogy ezt az ütvtervét néha nagyon bűnös emberekkel, néha olyanokkal, akik indulásnál nagyon is az Isten ellenségei voltak, máskor pedig erőtlenekkel viszi véghez. És ez a gyönyörű ezekben a bibliai könyvekben, megint mondom, hogy nem csak a történelmet ismerjük meg, hanem a történelem mögött felsejlő, felragyogó isteni arcot és akaratot. Van még egy szépsége ezeknek a könyveknek, hát ha valaki olvasta tényleg ezt a Sámuel első könyvét, ha pedig nem, akkor el lehet kezdeni előről, hogy behozza az ember a bibliai kalauz olvasása szerinti lemaradását, hogy nem szépíti a Szentírás az emberi sorsokat. Elmondja, hogy a királyok is milyen kicsinyesek tudnak lenni. Ha jobban tetszik, hogy az uralkodók. Ők is emberek. Pedig nem akármilyenek az Ószövetség felfogása szerint, ők felkentek voltak. Vagyis az ő hatalmuk az Istentől eredeztetett hatalom volt, egészen az újkorig, a 20. századig így volt, ez volt a jogértelmezés. És mégsem leplezi a Szentírás, nem szépíti meg, nem gyárt mítoszokat. Nem szelektív a Szentírónak az emlékezete, ahogy az embereknél nagyon sokszor megtörténik a modern korban is, ami kedves, azt úgy megőrzik az emlékezetükben, ami pedig kényelmetlen és kellemetlen, amivel szembe kellene nézni, a szelektíve rendszerint kiszokták szórni az emlékezetből, és kiszokták szórni a történelemkönyvekből is. Hát azért egy olyan nemzedék van itt, aki azért tanult olyan történelemkönyvből, ahol nagyon szelektíve hozták elénk, akár csak a nemzet történelmét. A Szentírás nem szépít. Úgy egy az egyben is igazságosan feltárja, hogy kik is azok az emberek, akikkel mégis Isten tud valamit kezdeni, és fel tud használni éppen egy hűséget, vétket, kicsinyességet, intrikát, esküszegést, vagy pozitíve, ahogy mondtam, egy hűséget, vagy éppen egy igaz barátságot. Az ő akaratának a beteljesítéséhez. És aki Sámuel könyvét olvassa, illetve a királyok könyvét olvassa, pontosan ezt a gyönyörűséget tapasztalja meg, hogy bár nagyon sok ismeretlen személy jön elénk, de a Szentírásban, mégis a történelem folyásában felragyog újra és újra Istennek a nagyszerűsége. Az az alaphelyzet állt elő itt ebben a hallott bibliai részben, testvéreim, hogy Istentől, Isten Saultól már visszavonta az áldását a királyságra nézve. Saul volt az első királya Izraelnek, és odaadta Dávidnak. Dávidot már felkente. Viszont a valós hatalom az úgy néz ki, hogy még mindig Saul ül a királyi trónon, és neki van a válogatott serege is, ő van a királyi központban, ő az, aki a tényleges hatalommal rendelkezik, Dávid a kisebbség néhány emberével oly annyira háttérben van, hogy azt olvassuk, hogy kiment az engedi sziklájának, szikláinak erősségei közé, ez a holt tenger nyugati oldalán lévő szikla erődítmények, valóban úgy nőnek ki a földből, amit egy erődítmény és egy barlangrendszer volt, egész pontosan le van itten írva, hogy ebben a barlangrendszerben, amely nagyon nehezen megközelíthető volt, bujdosott az ő embereivel. Pedig őt már Sámuel próféta felkente Izrael jövendő királyává. És ennek a mai történetnek az előzménye, nem véletlenül utalok rá, hogy megértsük azt, ami itt van. Az, hogy ez nem az első üldöztetés a Dávid életében, hanem ő, amikor 10 évesként Sámuel próféta révén megkapja Isten kiválasztó kegyelmét és a felkenetését, hogy Izrael jövendő királya legyen, ő még egy pásztor fiú. Aztán felkerül a királyi udvarba, mint udvari zenész, aztán később a királynak, Saul király fiának a egyik fiának a legjobb barátja lesz, valóban ez egy halálig tartó barátság. Saul király egyik fia és Dávid király között. És aztán ott, a királyi udvarban, a király kénye kedvének a kiszolgáltatottja lesz, és éppen ez az ő testi-lelki jó barátja árulja el neki az édesapjának a szándékát, hogy az én apám meg akar ölni téged, menekülj el innen az udvarból, mert ha nem meghalsz. És akkor Dávid elmenekül, és köré gyűlnek azok az elégedetlenkedők, akik nem értenek egyet Saul királlyal. De ez a menekülés nem csupán annyit jelent, hogy kimegy, és ott van a szikláknál, az ő embereivel, testvéreim, hanem ez a bizonytalan létbe való menekülést is jelenti egyben. Ott nem volt élelem, nem volt ruházat, utánpótlás, semmifajta kényelem. Éppen néhány résszel korábban olvassuk, amire aztán az Új Szövetség is hivatkozik, hogy kénytelen bemenni a szent sátorba, Ahimélek főpaphoz, és elkéri a szent kenyereket. Mert nincs, amit megenni neki és az embereinek, éheznek. Ő, aki jövendő király, ki tudja, mennyit nélkülözik addig a találkozásig, mert hogy sokat menekül, az mind le van írva, néha kimegy az országból, aztán visszajön a határon keresztül, néha elszegődik Zsoldosnak, a szomszéd királyoknak a szolgálatába, Dávid az ő embereivel, és aztán visszajön. Emberileg eljut a lehetetlenségek határára. De egyet nem hajlandó megtenni, és ez a döbbenetes, majd erről fogok szólni ebben az igében, hogy soha nem adja fel életében az Isten igazságát, pedig azért volt keserűség, azért is mondtam ezeket, említettem ezeket az előzményeket, hogy ennek az embernek évek keserűségei gyűltek össze az életében. És akkor jön az a pillanat, amiről itt hallunk, hogy ott van a király előtte, aki okozta ezt az életében. Akiért ennyit kellett szenvedni, és odaadja a kezébe, bármit csinálhatna vele. És nem. Azért gyönyörű ez a történet, testvéreim, visszautalok megint a történelem szemléletre, mert az Úristen elrejti már az Ószövetség könyveiben annak az előtörténetnek, illetve annak a történetnek az előképét, amely felénk jön, az Új Szövetség népe felé. És szeretném megelőlegezni, hogy itt ebben a történetben is egy előkép van. Jézus Krisztusról való előkép, akiről olvassuk, hogy a Dávid házából származott. És aki az ő ítéletét nem a neki adott hatalom szerint, mert ő a mennyekből jött és mennyei hatalma volt, hanem az ő mennyei atyának akarata szerint teljesítette ki itt a földön. Ismerjük talán azt a jellemző történetet az utolsó éjszakán, mikor elfogják, ott a Gecsemáné kertben is, ott vannak körülötte a tanítványok, és mikor jönnek a katonák, akkor Péter kirántja a kardját is, azonnal ő egy vérmes, vérmérsékletű ember, azonnal már oda is suhintott a főpap szolgájához, akinek levágja a fülét. És akkor mit mond Jézus? Azt mondja, tedd el Péter a kardodat, mert aki fegyvert ránt, az fegyver által vészel. Te nehogy azt hidd, hogyha én kérném az én mennyei atyámat, akkor 12 légiónyi angyalt küldene, hogy megszabadítson innen. Ezeknek az embereknek a kezéből. De nekem más utam van. Végig kell menni a szenvedés útján, a megváltás útján, ezért jöttem. És ezért érthetetlen sokak számára ma is a Krisztus hatalma, az Isten hatalma, hogy az nem az erő, a az erő demonstrálásának a hatalma, hanem az engedelmesség. Az eleve elrendelt sors, amelyet Isten adott, az abban való engedelmesség végig menni. Hiszen öröktől fogva az Atya azért adta a nagy ószövetségi előképeket is, hogy nyilvánvalóvá tegye az ő népe számára az új szövetség idejében is, hogy ki az, aki eljön. Az, aki már benne volt a királyok könyvében, benne volt a proféták kijelentésében, benne volt a zsoltárokban, aki benne volt a történelemben. A megváltó Jézus Krisztus. Ő mikor eljött, akkor csak az vált valósággá a világban, ami öröktől fogva kijelentés volt. Az Isten igéjében. Mi ennek a történetnek a lényege, testvéreim? Azt, hogy Saul megtudja, hogy Dávid az embereivel itt van az Engedi pusztában, és azt olvassuk, hogy 3000 válogatott harcost, na így mondanánk, hogy elit alakulatot választott ki magának, és elindul, hogy elfogja és megölje Dávidot. Megtudja, hogy hol van, üldözi, és aztán hallottuk, hogy ő esik kelepcébe, éppen abban a barlangban áll meg, ahol Dávid és az ő emberei elrejtőztek, és nagyon szép, ahogy a Dávid katonái, akik vele vannak, ezek a mai fogalmai szerint gerilla harcosok, ott vannak, és fogalmaznak önmaguk számára, Uram, hát itt van most a kezembe adta az Úr. Hát ez az az óra, amikor te bosszút állhatsz. Az eddigi életedért, a keserűségekért, az üldöztetésekért, az esztendőkért, az éhségért, a ruhátlanságért, a menekülésért, mindenért. Mert ott van az indok, mert az Úr a kezedbe adta őt. És a nagy kérdés éppen az, hogy mit tesz Dávid? Mert ez is egy lehetséges értelmezése a történetnek. Tényleg, hát azért jött oda, pont abba a barlangba, ahol ők vannak, mert az Úr a kezébe bevezette. És mit tesz a helyet Dávid? Oda megy, és levág az ő felső ruhájából, a szegélyéből egy darabot, szép csöndben, elmegy, megvárja, míg a király kimegy a barlangból, utána kiáll a szikla tetejére, és utána kiáll, és megmutatja a ruhából ezt a levágott foszlányt. És azt mondja, Uram, itt a jel, hogy én megtehettem volna. Ha én úgy gondolkodom, mint te, akkor bosszút állhattam volna. De én csak jelet mutatok. Arra mutatok jelet, hogy az Úristen milyen nagy az ember életében. Hogy téged, aki üldöztél, kerestél, nem találtál, és téged, aki a kereső, az üldöző voltál, az én kezembe adott. Látod, van egy emberi akarat, és van egy isteni akarat. Nagyon szépen jön ebben a történetben, épp aztán nem csak a Dávid és a Saul közötti különbség, hanem az, ahogy viszonyulnak a körülöttük lévő emberekhez, illetve azoknak a tanácsaihoz. Hiszen Dávid emberei azt mondják, Uram, most megteheted, és azt olvassuk, ugye, hogy íme ez a nap, amelyről azt mondotta az Úr néked, íme kezedbe adom ellenségedet, hogy úgy cselekedjél, amint néked tetszik. És aztán néhány verssel később, mikor Dávid kiáll oda, nem hallgat az ő embereinek szavára, utána kiáll Saulnak, és azt mondja, Uram király, íme a bizonyíték a jel, hogy te olyan emberek szavára hallgatsz, és ez az ellentéte pontosan a dávidi gondolkodásnak. Ő nem hallgat az ő emberei, az Istenre hallgat. Azt mondja, te pedig olyan embereknek a tanácsán indulsz el, akik téged rossz útra visznek. Akik nem csak engemet feketítenek be, és azt mondják, hogy Dávid az életedre tör, íme a bizonyíték, hogy nem török az életedre, megtehettem volna. Hanem akik messze visznek téged az Isten akaratától. Mi a titka Dávidnak az életében? Ennek a fajta magatartásnak. Testvéreim, egy, és szeretném, ha ezt hazavinnétek. Az az ember, aki az Isten előtt áll, az élete minden helyzetében Isten előtt áll. Adalék természetesen a király és felkent, és nem. Volt nekem egy középiskolában egy tanárom, aki idézte, most hasonlatot mondok, az úriember az erdőben is úriember. Aki az Isten előtt áll és hívő, az akkor is az Isten előtt áll, mikor csak ő egyedül áll az Isten előtt. Nem csak akkor, hogy fél attól, hogy nehogy megszólják ki. És mit mondanak? Az Isten előtt állásnak a lelke az belülről jön. És ez a különleges Dávidnak az életében. Ő egészen biztos, hogy Isten, mikor bölcsnek tartja, elhozza az ő életében az igazság pillanatát. Ő nem akarja megelőzni az Isten igazságát. Megtehette volna, hogy nem, mennyi mindent megsporolhatott volna az életében, ezután még neki egy ideig menekülni kell. De Isten mégis elhozza az ő számára ezt a gyönyörű pillanatot. Mert Dávid tudja, hogy Isten nem érdem szerint ítél, hanem Isten akaratát, mint létező valóságot fogadja el, és azt mondja, Uram király, én is leteszem az én életemet az én Uram kezébe, de én bátor vagyok a te életedet is letenni az Isten kezébe. Ő, mint felkent, mint jövendő felkent, az irgalmasságnak az embere. Olyan gyönyörű a Dunántúli Református Egyházkerületnek az az igéje, amely a vezér motívum, éppen a történelmi tapasztalatok alatt Zakariás próféta könyvéből, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Lehetne másként is, de még mennyire. És hányan csinálják? Erővel és hatalommal. De akik az istenei, azok megtanulják, hogy nem erővel, sem hatalommal, hanem az Isten lelkével. Mert akit az Isten kezébe vesz, biztosak lehetünk, hogy annak életét védi, óvja és végigviszi. Megadja neki azt, ami az ő. Csak testvéreim, ez a hit kellene, illetve ez a hiten belüli bizalom, mert a hit maga az nem más, mint bizalom. A nem látott dolgok valóságának a megélése. Aki igazán hisz Istenbe, az rámeri tenni a személyes életét, rámeri tenni a munkáját és a munkahelyét, rámeri tenni a családját, a gyermekeit. És rámeri tenni az egyházát is. Erre az isteni szeretetre. Ezért van nekünk jövendőnk. A világ elmúlik és annak dicsősége, de aki az Isten beszédét cselekszi, az megmarad örökké. Mert Isten áll jót az övéért. És ő győzni fog. És lehet, hogy más úton vezet el. Az ő dicsőségében, mint ahogy az ember ezt önmaga számára megfogalmazza, dicsőséget másként ad. De a győzelem az biztos. Az Isten fia a legnagyobbat, a sátánt győzte le. És a sátán által hozott halált és romlást az engedelmesség által. A kereszthalál engedelmessége által. Bolondság ez? Azt mondja Pál apostol. Azoknak, akik elvesznek, ez bolondság. De nekünk, akik megtartatunk, az Istennek ereje. Az, hogy Isten nem szokványosan cselekszik ebben a világban, épp ez a gyönyörűség jön felénk. Ahogy mondottam, Dávid röviden elintézhetné Saulnak a sorsát, abban a bizonyosságban, hogy ő a felkent király és beülhetne a királyi trónba és annak minden dicsőségébe. De ő nem. Ő az én igazságát az Isten kezéből akarja elvenni. Ő meg akarja élni, mert bizonyos felőle, hogy az Isten igazsága az ő igazsága is. Olyan gyönyörű, éppen most ezekben a napokban tanultuk a konfirmandusokkal a Heidelbergi KT 60. kérdését, mi módon igazulsz meg Isten előtt. Nem cselekedetek által meg másként, hanem kegyelemből, hogy az Isten Jézus Krisztus igazságát nekünk tulajdonítja. Mintha soha semmi bűnt nem tettem volna, sőt, mintha én lettem volna olyan engedelmes, mint amilyen engedelmes volt értem Krisztus. De csak úgy, ha egy jó téteményeket hívő szívben elfogadok. Ilyen gyönyörű erő van a mi hitvallásunkban. Testvérek, még egy gondolat és befejezem. Dávid nem múja Isten hívő. Jelet mutat fel. Tehát nem az, hogy vele bármit meg lehet tenni, hanem megmutatja a jelet. Én megtehettem volna. És nem azért nem tettem meg, mert nem tehettem volna, hanem azért, amit mondtam, mert az Isten igazsága van közel. Krisztus is jeleket mutatott fel itt létében. Annál többet is tehetett volna. De boldogok azok, akik hisznek a jelekben, mert a jelek által majd a tökéletességet fogják megtapasztalni és megélni. Amen. Ki tudja velünk is, hányszor fordult elő, Istenünk, csak te tudod, és egyen-egyen mi magunk, hogy éjszaka felriadtunk, mit vírasztók, és azt kérdeztük, meddig még az éjszaka? Meddig lesz még a szenvedés, a bizonytalanság az életünkben? Ezért jöttél ma, hogy szólj hozzánk. Életünk minden napja, igazságunk és igazságtalanságunk, hétköznapjaink és ünnepnapjaink mind-mind benne vannak a te örökké való szeretetedben. És köszönjük, ezt a szeretetet nem rejtetted el, hanem nyilvánvalóvá tetted az időnek különböző pontjain, előképekben, hogy te a tőled elszakadt embert nem engeded elveszni, hanem visszafordítod önmagadhoz. Köszönjük azt, hogy sokszor hívtál és fordítottál vissza. Köszönjük azt, amikor megajándékoztál a Dávid lelkével. Köszönjük, amikor életünkből messzeűzted a Saul lelkét. Köszönjük azt, hogy a tieidnek adod a te igazságodat, a romolhatatlant. Imádkozunk most azokért, akik itt vannak, feljöttek emlékezni szerettükre, az elveszett földi valóságra, hogy kaphassanak romolhatatlant a te mennyei örökké valódból. Imádkozunk sírókért, gyászolókért, imádkozunk betegeinkért, kórházban lévőkért vagy otthon lévőkért. Imádkozunk azokért, akik ma nem tudtak eljönni ide, akik nem kockáztattak, áld meg őket is ott, ahol vannak. Vidd el a te üzenetedet, annak igazságát hozzájuk is. Valamilyen módon, talán éppen az örömteli bizonyságtétel által, amelyet azok kaptak, akik ma itt voltak. Imádkozunk szeretteinkért, a közel és távol lévőkért. Légy velük, óvd meg őket, szenteld meg őket ott, ahol vannak. Imádkozunk azokért, akik nem tudnak magukért imádkozni. Őket se ejts ki atyai szeretetedből és kegyelmedből. Imádkozunk egyházunkért, újíts meg minket akaratod szerint, s fogadd el azt, amit csöndben eléd teszünk a te fiadért, megváltó Jézusunkért. Amen.